Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Koncert.
A 70-es évek szól és funky zenéjében gyökerező táncenét játszó Kék Nyúl egyedülálló színfoltja a hazai klub és fesztivál körforgásnak. A csapat hangzását Premec Mátyás, zenekarvezető billentyűs, védjegyének számító Hammond orgonája és Andrew Heffler szenvedélyes, karakteres éneke határozza meg, melyet kiegészít a hat másik egyenrangú muzsikus által szőtt, izgalmas zeneszövet telivér, fúvós szólamokkal, vagány gitárokkal és sok vokállal. Ezúttal az A38 hajón hallhatjuk, láthatjuk őket, mégpedig november 28-án.
Színház.
Egy fiatal pár a történelem viharai közt. A 20. századi politikai foglyokra emlékeznek a Radnóti Színházban. Bálsói szerelem a Málenki robot idején címmel egy különleges felolvasó színházi előadás látható a Radnóti Színház színpadán november 25-én. Hárs Anna színdarabját Sodró Eliza és Pál András adják elő. Az előadás után beszélgetést is tartanak a szerzővel és a meghívott vendégekkel. Pogány Irén és Váradi Miklós kitalált alakok, de a történetük nagyon is valódi, benne van annak a sok ezer embernek a szerelme, fájdalma, küszködése, akiknek az életébe beleavatkozott a történelem. Irén és Miklós értelmiségiek, egyikük művészettörténet tanár, a másik irodalmi szerkesztő. Irigylésre méltó kapcsolat az övék, az egymás iránt érzett szerelem, tisztelet, odafigyelés buborékjában élnek. De ez a buborék kipukkad, és ők éppen azt a két dolgot veszítik el, ami a biztonságot jelentette számukra, egymás közelségét és a világ megérthetőségébe vetett hitüket. A dokumentarista hitelességgel megírt fikciós színdarab egy málenki robotra elhurcolt férfi és otthon maradt felesége levelezésén keresztül mutatja meg az ő személyes történetüket. Leveleiken átüt a szenvedély, a féltés, a vágy, a magány, az egymás elvesztésétől és az újbóli találkozástól való félelem. Küzdelmeiket sokszor nem tudják, máskor nem akarják megosztani. Szubjektív beszámolóikon keresztül betekintést nyerünk a munkatáborok és a romjain újjáépülő, majd egy újabb diktatúrába rohanó ország mindennapjaiba. Ezek a levelek a valóságban ugyan nem születhettek volna meg, hiszen a tábori lapokat és a táborba küldött leveleket is a cenzúra moszkvai központjában ellenőrizték, de a darab béli események mind megtörténhettek valakivel. A felolvasó színházi előadást Sherman Márta rendezte, a zenéjét pedig Fancsikai Péter szerezte.
Könyv.
Az ember a nagy jelzők mögött. Portré kötet jelent meg Cserhalmi Györgyről az Open Books kiadó gondozásában. Csáki Judit kötete betekintést nyújt a magyar filmművészet és színházi élet egyik legnagyobb alakjának életútjába. A kötetben miniportrék, anekdoták, vidámak és szomorúak sorjáznak, olyan emberekről, akiknek a többsége már a színház és filmtörténet része, a kulturális közelmúltunk, értéktárunk meghatározó eleme. Cserhalmi György 1971-ben végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán, többek között a Nemzeti Színház és a Radnóti Színház tagja, a Katona József Színház alapító tagja volt. A magyar filmművészet megkerülhetetlen és legendás alakja, aki olyan rendezőkkel dolgozott együtt, mint Jancsó Miklós, Fábri Zoltán, Mag Károly, Szabó István, vagy éppen Tar Béla.
Fesztivál.
Decemberben saját fesztivállal jelentkezik a Budapest Park. December 20-án és 21-én első alkalommal rendezik meg a Budapest Park Winterfest nevű kétnapos eseményt az MVM Dómban, amelyre olyan sokszínű zenei kínálattal készülnek, hogy bárki könnyedén megtalálja majd a kedvére való koncertet. A park stábját már hosszú évek óta foglalkoztatta a gondolat, hogy a téli hónapokban a következő évad szervezése mellett koncerteket is rendezzenek. Így merült fel a Winterfest ötlete, ahol két napon át 8 olyan produkciónak nyújtanak lehetőséget a színpadon, amelyek önállóan is sok-sok ezer embert vonzanak nyaranta a Budapest Parkba. Egyéb meglepetésekkel, pop-up aktivitásokkal és a parkban megszokott, látványos színpaddal készülnek. December 20-án a sort a Blaha Lujziana kezdi, amely a park nyitó hétvégéjén mutatta be idén megjelent új Sötét Villám című nagylemezét. Őket követi a Vatfrutik, majd a Punani Masszív. A nagyszínpad programját a szintén új lemezes Elefánt zárja. Semmi című albumukat ők is a parkban mutatták be. December 21-én az Arany Rántott Hús díjas Ethnobeat 8-as, az Orevoir veszi be a színpadot, fellép a fennállásának 10. évfordulóját ünneplő Margaret Island, amely szintén új lemezzel jelentkezett az idén, és az élőzenei produkciók sorát a Bialax és a Schlepp zárja, amely már szintén 10 éve ad teltházas koncerteket.
A pozsonyi advent Közép-Európa egyik kiemelkedő karácsonyi vására Pozsonyban. Európa 10 legszebb vásárának egyike. Egyedi kézműves termékek, zenei programok, nem csak Tátra tea és jutúros trapacska gasztronómiai meglepetések között. A Kassa főterén megrendezett kassai karácsonyi vásár hagyományosan Szent Miklós ünnepének előestéjén, december 5-én kezdődik és december 23-ig tart. Miután Kassa főterén és közvetlen környezetében található a legtöbb turisztikai látványosság, ezért egy fél nap is gyorsan eltelik sétával, borozgatással, káposztaleves kóstolással, mert ezen a télen is Szlovákia a meglepetés.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Mesélő kastélyok nyomában Győr Moson-Sopron vármegyében. Eszterházi kastély, Fertőd. Az egykori sarródi vadászkastélyból Eszterházi Miklós, a kortársai által fényesnek becézett herceg megbízására 1766-ra főúri kastélyá alakított 126 szobás monumentális komplexum méltó párja a Schönbrunni vagy a Versailles kastélyoknak is. Az elkészült kastély ezt követően uralkodói udvarokhoz mérhető, fényűző ünnepségeknek adott otthont nap mint nap. Az itt töltött napjai az ifjú Goethét is megihlették. Ő becézte Eszterházi tündéri birodalomként az általa látottakat. Eszterházán a korszak magas rangú családjai, tisztviselői mellett maga Mária Terézia is megfordult. A II. Világháború után szovjet katonai kórházként üzemelt, míg végül 1957-től méltó módon elindultak a helyreállítási munkák. Aki járt itt, nem feledi hatalmas mesélő tereit, impozáns francia kertjét, aki pedig nem, itt az ideje, hogy részese legyen az egykori tündérvilágnak. Széchenyi kastély, Nagycenk. Nem messze Fertőttől a magyarság egyik nemzeti zarándok helyének számító nagycenki klasszicista, későbarok Széchenyi rezidencia egyike a legismertebb kastélyoknak a régióban. Már Széchenyi Ferenc, Széchenyi István édesapja életében is meghatározó jelentőséggel bírt. Ő tette a család állandó lakhelyévé a birtokot. Az eredetileg barokk stílusban megépült kastélyban helyezte el értékes, több tízezer darabos műgyűjteményét és könyvtárát, amelyet végül 1802-ben felajánlott a magyar nemzet javára. Ezzel ő vált a Magyar Nemzeti Múzeum, valamint közvetve az Országos Széchenyi Könyvtár megalapítójává. A legnagyobb magyar egykori otthonát sem kímélte a II. Világháború. A rekonstrukció előtt szinte már csak a falak álltak. 1945 nyarán az itt üdülők kidobtak és elégettek szinte mindent az épületből. 1973-ban a család és Széchenyi István életét bemutató emlékmúzeum nyílt a gyönyörű angol kerttel rendelkező Nagycenki kastélyban. A parkban mai napig 4 világrész ritka fafajait találjuk meg hatalmas, több száz éves platánfák ölelésében. Egyéb Széchenyi kastélyokat is találhatunk a vármegyében, a következő településekre véve az irányt. Fertő Széplak, Iván, Rábasebes, valamint Sopron Horpács.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Benyák Zoltán író befejezte a trilógiáját, megjelent ugyanis a Requiem sorozat harmadik kötete, az Egy nehéz tél emlékezete. Megmutatom a fülszöveget, mert nagyon jó összefoglaló ehhez az interjúhoz is. Paradiso egykor csodálatos városába beköszöntött 99 borzongató tele, ahol a forrongó nyár történései után mindenki a sziget csapdájában vergődik. Sam és a motorosok a végső leszámolásra készülnek. A boszorkánylány Valéria a szerelme életéért küzd. A doktor pedig egy a korábbinál is hajmeresztőbb titokra bukkan. A város kiismerhetetlen ura, talán egész Paradízót el akarja pusztítani, és ez a veszély mindenkinek a terveit felülírja. Benyek Zoltán regényének a legvégén belépünk az új évezredbe, a könyv vége pedig egy egészen elképesztő harc Paradízó utcáin életre halálra. Arról kérdezem az írót először, mióta tudja, hogy ilyen lesz a finálé.
Nehéz a Requiemnek a harmadik kötetéről beszélni, mert nagyon óvatosnak kell lennem, hogy ne lőjek le semmilyen poént. Tudtam nagyjából, hogy hová fog kifutni, tudtam, hogy mi lesz a végjátékban, de olykor még én is meglepődök, és talán az írásban ez a legjobb, hogy alakul a sztori, és menet közben átváltozik a vége, és volt olyan a végén, hogy engem is meglepett egyes fordulat. Tudtam, hogy a főgonosz milyen véget kell érjen, tudtam, hogy kellenek túlélők, és kell, hogy ez az egész úgy végződjön, hogy a hőseim elindulnak a világba, mind ahogy a könyv is elindul, és elviszik az üzenetét a Requiemnek és ennek az egy év eseményének, amit ők átéltek, hogy az olvasó is átélhesse, és hogy lecsapódjon az a mondani való, amit bele akartam csempészni, hogy olyan lesz a jövő, amilyennél mi tesszük, és vigyük el a múltból azt, ami jó volt, és hagyjuk ott, ami rossz.
Hát amilyennél mi tesszük, de azért elég sok célzás van ebben a harmadik kötetben, és talán a korábbiakban is arra, hogy például a médiának mennyire nagy szerepe, agymosó szerepe lesz abban, hogy milyen lesz ez a következő évezred, ugye, mert 2000-ig viszed el, tehát az ezredforduló napjáig viszed el a hőseidet.
Igen, azért a világ az változik körülöttünk, és az, hogy ezt milyenné, nem is az csak, hogy formáljuk, hanem az eszközei, amit nekünk ad azzal, hogy élünk, talán ez az a felelősségük.
De mi a bajod a médiával?
Nem magával a médiával, nem a rádióval, az újsággal, a tévével, az internettel, hanem az, hogy mikor ellenünk felhasználják, azzal inkább is.
De mi befolyásolnak minket?
Abszolút. Minden egyes ilyen, ami központosított dolog, és egyre jobban egy kézbe szerveződő valami, az szerintem egyre veszélyesebb. Azt látom, hogy az elaprózódásnak milyen szépsége volt, hogy nem egy kézben vannak a dolgok, és nem könnyen változtathatók.
Összetudtam hasonlítani, hogy ki mit gondol?
Igen, nem lehet egy csettintésre megváltoztatni a múltat. Például néztem ezt a műsort, elég nagy port kavart, hogy egy főiskolás hallgató átvette a diplomát, és köszönetet mondott a ChatGPT-nek, hogy segített megírni a dolgozatot. Szeretjük vagy sem, ez van, gyerekek élni fognak vele. Viszont gondolkodtam ezen tovább, és azt gondoltam, hogy ha ezek egy adatbázisból táplálkoznak, már pedig így, akkor mennyire könnyű lesz megváltoztatni a múltat, és mennyire könnyen fognak minket nemzet ellen hangolni, nációk ellen,
én ezt ügyek úgy, ellen.
Akár. Igen. Úgy hívom, hogy digitális Orwell. És most például azt éreztem, hogy ebbe az irányba mozdul, és nem vagyok én a modern dolgok ellen, Isten őriz, én imádom az internetet, de hát azért óvatosnak kell lenni.
Ugye Paradiso elképesztő helyzetbe kerül, azt írod, hogy világhírű lett ez a város, és a világ legnagyobb emberkísérlete folyik itt. Csak annyit, amennyit el lehet róla mesélni. Mi történik? Ugye, aki az előző kötetet olvasott, tudja, hogy felrobbant a híd, ami összekötötte Paradízót a világ többi részével.
Engem úgy tanítottak írni, hogy védj egy marék érdekes embert, és zárd össze őket, hogy ne tudjanak elmenni, és akkor egymás torkának esnek, vagy szeretik egymást, hogy valami lesz, de a leves elkezd fortyogni. Én is ezt a metódust követtem itt, hogy felrobbant a híd, és a város magára maradt, bezárkózott önmagába, a polgáraival, a vezetőivel, a rádiósokkal, motorosokkal és a doktor Pestissel együtt, és hogy mi sül ki majd ebből, ezt akartam a finálére tartogatni. Azt gondolom, hogy jól szerepeltek mindannyian, és itt bontakozik ki az igazi személyisége az egyes szereplőknek.
Hogy valójában mennyit érnek, vagy hogy van egy krízishelyzet, ami mondjuk megváltoztatja az ő korábbi magatartásukat?
Igen, tehát szükség van, baj van, háború van. Itt aztán fölcsapnak a lángok, dörögnek a fegyverek a végén, és azt, hogy mindenkinek megmutatkozik az igazi arca, azt úgy értem, hogy ez az a pillanat, mikor az a mindennapos máz, ami ránk van kényszerítve, eltűnik, vagy leég, és kiderül mindenkiről, hogy milyen. Mert ez egy teljesen más élethelyzet, mint amiben a nap 24 óráját vagyunk. Ők belettek zárva ide, és zajlik a nagy finálé.
Hát és ráadásul azt lehet tudni, hogy valaki mérgezi a vizet.
Igen. Ez nagyon érdekes volt, hogy az agymosást, hogy fogom én azt ábrázolni a könyvben, hogy megpróbáljuk az agyunkat manipulálni, és akkor ezt a metódust találtam ki, hogy egészen konkrétan a vízbe kevernek drogokat, és akkor így veszik el az embereknek a józan eszét. Egyébként meg ugye ez az egész Requiem története egy főpróba, ez a 21. század főpróbája, amit egy ördögi színházi rendező tart, aki félig evilági lény, félig pedig nem, és ő az, aki arra hivatott, hogy ugye tovább gördítse az időnek a kerekét, és hogy a jövőt elhozza is, és megérkezzen végre. Csak az erősek, akik megőrzik a józan eszüket, a józan gondolataikat, és nem csavarja el a fejüket az új világ, azok tudnak talpon maradni, és ők azok, akikre támaszkodhat ez az egész város. Hát róluk szól mind a három kötet igazából.
Most gondolva azokra, akik esetleg nem olvasták az előző két kötetet, azért említsük meg a főbb szereplőket, jó? Mégpedig olyan szempontból, hogy ebben a harmadik részben, ugye mondtad, hogy máshogy viselkednek, vagy új módon is viselkednek, mint ahogy eddig megismertük őket. A Pestis doktor, aki nagy kedvencem, és szerintem mindenkinek, neked is, eddig azért annyira lehetett tudni, hogy ő igen, meg akarja menteni a várost, hogy ő krónikása a város történetének, és most ki lehet tud billenteni ebből, morfondírozik rajta, hogy érdemes-e.
Igen, az aha, biztos benne van, hogy egyáltalán érdemes-e megmenteni ezt az egész világot, de én azt gondolom, hogy újra felveszi a kesztyűt szó szerint, és, uh-huh, és harcba száll. Megint van egy kis nyomozós része, ő az, aki tovább gördíti az eseményeket, abba is megtörténnek a rádöbbenések, hogy hát itt mérgezik a vizet, s a többi életünkre törnek, és beleszáll abba a csapatba, nem magányos hős többé, hanem egy csapatnak a része, akik meg akarják menteni ezt az egészet.
Igazából érdekes, hogy egy városért dolgozik, ugye igen, ez az ő vállalása, és mindig egyedül.
Mindig egyedül.
Ebben most a részben. Már nem. Érdekes, hogy még tudtál belőle újat mutatni. Aha, tehát, aha, hogy ilyennek még őt ja, nem láttuk. Mi a helyzet a fiatalokkal? Ugye az fontos, hogy az olvasó ígéretet kap a történet végén, vagy pedig lezárást kap. Van két fiatal, Valéria és az Edem.
Igen.
Szinte a rádiós fiú.
A rádiós fiú. Mindegyik karakter fontos valamiért, de ők azt gondolom, hogy ilyen kiemelt fontosságot kaptak itt a harmadikban, már csak az életútjuk miatt is. Ugye Valéria tinédzser lány, és akkor az első két kötetben az öreg anyjához került, aki boszorkány, és akkor megtanította ezekre a praktikákra. Most pedig ő felnőtt nő már. És hát nem tudja elkerülni azt a sorsot, ami a szüleinek és a nagyszüleinek volt. Kicsit sajnáltam is, őt, büszke is voltam rá, hogy végigcsinálj. A legfontosabb, amit ő hozzátett az egészhez, és ezt nagyon éreztem menet közben, hogy így kell történni, hogy ő az, aki összehúzza ezt az egész brigádot egybe. Igen. Ő noszogatja a szerelmét, a rádiós fiút is, hogy csináljon már valamit, és haladjanak a dolgok, és ezt tök így látom a mindennap életben, hogy a nők a mozgató rugói, nem is csak a férfiaknak, de szinte az egész világnak, és ezt tényleg így akartam ábrázolni, mert ebbe hiszek, hogy ez egy ilyen alapigazság. A rádiós fiúnak pedig nem is lehetett más vége ennek a történetnek, csak az, hogy ő az apjának a nyomdokaiba lép, és megpróbál lelkeket megmenteni, hírül viszi azt, hogy mi történt ebben a városban, és ő az, aki megpróbálja majd a jövőt jobbá tenni. Uh-huh. Neki nem is lehetett más sorsa.
Benyák Zoltánnal beszélgettem Requiem, egy nehéz tél emlékezete című regényéről. A Requiem trilógia a Fumax kiadó gondozásában jelent meg, mindegyik részről interjúztunk már. Ezek a beszélgetések is megtalálhatók a Spotify-on, a Könyvben utazom csatornáján.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.